Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írt levelében, a második fejezet 12. és 13. verseiben a következőképpen. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban 1935-ben, éppen ezen a napon, november 3-án szentelte fel templomunkat Rafai Sándor püspök. A ma 84 éves templom felépüléséhez azonban nem csak kövek kellettek, hanem egy igen súlyos történelmi időszakot átölelő és átélő gyülekezet, akik ellenére az első világháború veszteségeinek, ellenére Trianon gyászának, már 1921-ben azt mondták, mi önálló gyülekezet szeretnénk lenni itt Budafokon és környékén. Két évre rá, 1923-ban pedig már elindultak az ország különböző pontjaira, hogy gyűjtsenek anyagiakat a templom építéséhez. Ezt az építést ugyan késleltette, de megállítani nem tudta a Magyarországon 1931-ben tetéző gazdasági világválság sem. 1934. júliusában álltak neki az építkezésnek, és nem egész másfél év alatt felépült. Ez a templom megvalósult egy álom. Szándékosan hangsúlyoztam ki ma a templom szentelés évfordulóján, hogy gyülekezetünk olyan időkben és olyan körülmények között kellett helyt álljon, és templom olyan körülmények között kezdtek el azon gondolkodni egyáltalán, hogy templomot építsenek, amikor minden ennek az ellenkezőjét volt hivatott elmondani. De ők úgy gondolták, hogy nem. Nem a körülmények azok, amik fontosak. Nem adták fel, mert hittek. Hittek abban, hogy nem egyszerűen a saját tervük, hanem Isten terve valósul meg ezzel a templom építéssel. Nagyon jól mutatja ezt Petrovics Pálnak, templom építő lelkészünknek a verse. Elég sok verset, írt verses kötetei is jelentek meg. Kicsit nehéz ez a vers, de hogyha figyelünk, akkor meglátjuk benne azt, hogy miről is szólt, legalábbis az ő számára, de azt gondolom az egész gyülekezet számára ez a templom építés. Lásd meg, Istenem, hála szívemen! Éltem legjavát, éveit, havát, álmaim álmát, dicsőség pálmát, lényem egészét, szívem verését, éjjel-nappalon mind-mind odaadom, magam alázón mindent áldozom, gyönyört és kincset, csak hogy építsek neked templomot, hogy lehújjak ott az oltár alatt, s téged áldjalak. Áldjalak téd térden, hogy ím célt értem. Lásd meg, Istenem, hála szívemen, és áld mindenem. A versben kifejeződik az, hogy mennyi áldozat és mennyi lemondás kellett ahhoz, hogy felépülhessen ez az épület, az Isten temploma. Az évfordulón, amikor azon törjük a fejünket ezekben az időkben, hogy hogyan lehetne felújítani belülről ezt az épületet, azt gondolom jó egy kicsit figyelni az elődeinkre. arra, hogy mi is volt a cél. Ezt írja lelkészünk, hogy lehújjak ott az oltár alatt, s téged ágyalak. Miközben tudjuk azt, hogy ő maga a családjával hosszú ideig vasúti kocsiban élt. Nem azon gondolkozott közben, hogy hogyan legyen jobb nekem, hanem hogy hogyan építsek templomot az Istennek. Mai alapigénket nem a templom szentelési évforduló kapcsán választották ki nekünk, mégis ha lenne, mintha lenne valamiféle összefüggés, bár talán nem egészen úgy, ahogy elsőre gondolnánk. Pál apostol a filippi gyülekezetnek ír, annak a filippi közösségnek, amelyet második missziói útja során alapított, ahol fogságot szenvedett, és csodálatos szabadulását követően, talán emlékszünk a filippi börtönőr megtérésének történetére, ő maga menekülni kényszerül, de hű munkatársa, az apostolok cselekedeteinek szerzője, és nem mellesleg az evangélium szerzője is, Lukács, ott maradt, és egy ideig vezette ezt a közösséget. Úgy tűnik, hogy a gyülekezet nagyon jó anyagi körülmények között élhetett. Eleve az apostolok cselekedetében tudjuk azt, hogy Pál apostol egy Lídia nevű bíborárusnál talált közösségre, oda gyűltek, nála gyűltek össze a gyülekezet tagjai. Ez a bíborárus bizony egy gazdag nő lehetett, hiszen ebben az időben a katonáknak gyártottak bíbor színből köpenyt, tehát elég jól jövedelmező állása lehetett. Hát ilyen és ehhez hasonló anyagi körülmények között élhettek ott Filippiben. Jól mutatja ezt az is, hogy ez a levél, amit Pál apostol itt megfogalmaz, ez egy köszönő levél. Megköszöni azokat az adományokat, amelyeket a jeruzsálemi gyülekezet, a szegénységben élő jeruzsálemi gyülekezet számára küldtek, és azokat az adományokat és azt a gondoskodást, hogy amit neki küldtek Rómába, a fogságába, ahonnan írja ezt a levelet. Rómában Pál apostol a császár ítéletére vár ebben az időben. És tudjuk azt, hogy ez az ítélet, ez mit is jelentett. Néró volt ekkora császár, aki fölgyújtotta Rómát, és ezt a keresztényekre fogta. Vajon milyen ítéletet várhatott Pál? Igen, halált. Ezt várta, és közben megírja ezt a levelet, érdemes elolvasni az egészet. Az egyik legjellemzőbb mondata, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Így ír Pál, ott a börtönben, ott a szenvedések idején, a megpróbáltatások idején. Ő nem a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Filippi tehát egy jól működő gyülekezet volt, ide még nem ért el a keresztény üldözésnek ez az első nagy hulláma. Gazdag közösség, akik nem azon gondolkoztak, hogy miből legyen, hanem hogy kit támogassanak. Amikor Pál ezt a levelet írja, akkor elmondja nekik, hogy hálás az adományokért, ugyanakkor nagyon fontos lenne, hogy annak ellenére, hogy Filippiben minden rendben, ne bízzák el magukat. Ahogy ő fogalmaz mai alapigényben, ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Azt mondja, ezért tehát. És ezt megelőzően egy gyönyörű Krisztus himnuszban fejti ki, hogy az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett és emberként élt. Megalázta magát és engedelmes volt mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Azt mondja ennek a gyülekezetnek Pál apostol, hogy legyenek hasonlóvá Krisztushoz, ahhoz a Krisztushoz, aki megüresítette, megalázta magát. Legyenek alázatosak, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Erős szavak ezek. Félelemmel és rettegéssel. Ráadásul itt Pál nem az Isten félelemről ír, hanem egy miránk is jellemző dologról, megfelelési kényszerről. Mire gondolok? Arra, hogy a filippi gyülekezet tagjai büszkék voltak a nagy lelkűségükre, és hitben különbnek tartották magukat. Lám mi! Mi segítünk neked is, kedves Pál. Segítjük a jeruzsálemi gyülekezetet is. Mert megtehetjük. Mert mi nekünk ilyen erős a hitünk. Nem, csak még nem értiteket üldözés. Nagyjából ez Pál apostol levelének a lényege. Pál nagyon diplomatikusan, de azért erőteljesen figyelmezteti őket. Fontos a maga biztosság, de nem mindegy, hogy miben. Mert magabiztosnak kell lenni a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételben, az igazság melletti kiállásban. A kereszténység nem egy hurrá közösség, akik bármihez fognak, arannyá válik a kezükben. Jézusban hívők nem földi kincsekért, nem is elismertségért, nem a földi élet gyönyöreiért küzdenek, hanem a hervadhatatlan koszorúért. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően, írja Pál. Hogy jól és ne félre értsük ezt a mondatot, fontos a helyzet ismerete. Pál tehát az elbizakodottságtól óv, ugyanakkor fontosnak tartja, hogy a keresztény ember kiálljon az igazság mellett. Csak ne a mellét verve, hanem tudva azt, hogy minden tettének hátterében az Isten munkálkodik. Templom építésre lefordítva, nem én építem a templomot, hanem Isten az, aki lehetőséget ad, aki alkalmassá tesz engem is arra, hogy hordjam a köveket. A templom építés 84 évvel ezelőtt azok között a körülmények között nagy bizonyságtétel volt. Talán sokkal nagyobb, mint a filippi gyülekezet segítsége Pál, vagy a jeruzsálemi közösség számára. Tanúságtétel arról, aki megtart a háborúban, aki megtart Trianonban, aki munkálkodik, aki jövőt ad. Erről szólt elődeink bizonyságtétel, amikor ezt a templomot felépítették. Hogy Isten munkálkodik ebben a világban. És ezért mi hálásak vagyunk. És először neki építünk templomot. Utána majd egyszer lesz parókia is. A templom 35-ben épült, a parókia 78-ban. Szembe menni azokkal, akik azt mondják, előbb jöjjön rendbe a gazdaság, majd utána. Gazdasági világválságról beszéltem, amely 31-ben tetőzött itt Magyarországon, és csak 37-ben kezdődött a rendezése. És eközben felépült a templomunk. Előbb legyenek rendbe a dolgok. Előbb legyen akkora a közösség. Előbb nincs előbb. Szembe menni az árral, szembe menni a logikával. Ezek a kövek fontosak. Fontosak, de nem a kövek azok, amik a lényeg. Nem a templom kövek, hanem az élő kövek. Félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést. Ez most már ránk vonatkozik. Mai templom építőkre. Mert nekünk is templomot kell építeni. Ez a templom egy másfajta templom. Az élő kövek temploma. A gyülekezet közössége. A Krisztusban hívők. Luther a reformáció elindulását követően meg kellett, hogy álljon a Wormsi birodalmi gyűlésen a császár előtt. Kitették elé a könyveket, amiket ő írt. És azt mondták, kedves Luther Márton, vondd vissza ezeket. És Luther ekkor mondja el elhíresült mondatát, itt állok, másképp nem tehetek, Isten engem úgy segéljen, nem vonok vissza semmit. Igen, a büszke Luther, a lázadó Luther, a makacs Luther, mondják azok, akik nem ismerik teljes egészében ezt a történetet. Mert Luther először is, amikor mondják neki, hogy vonja vissza, kér egy nap haladékot, hogy gondolkozhasson. És abban az egy napban egész éjszaka gyötrődik. Mit tegyek? Majd jön a híres kiállás, azt követően a gyűlésről távozva a barátai karjába roskad, és azt hajtogatja, túl vagyok rajta, túl vagyok rajta. Igen, ezt jelenti félelemmel és rettegéssel az üdvösséget munkálni. Kiállni az igazság mellett akkor is, amikor az egész világ ellenünk dolgozik. Templomot építeni akkor is, amikor nem ezt diktálja a kor. És ahogy Luthernek erőt, elődeinknek forrásokat adott Isten, úgy nekünk is ad. Nekünk is ad ahhoz a templom építéshez, idézőjelbe téve, amiről az előbb beszéltem. Hogy az élő kövek egyházát kell megépítenünk. Azaz hívni azokat, akik távol vannak az Istentől. Félelemmel és rettegéssel, mert igen, lehet bennünk félelem. Retteghetünk is, amikor meg kell szólalnunk a családban, munkahelyen vagy barátaink között. De Isten ott lesz velünk. Mert Isten rajtunk keresztül munkálkodik. November és december a legemberibb hónapok, és nem csak azért, mert a hónap nevében benne van az ember szó, hanem inkább amiatt, hogy ilyenkor sokkal inkább odafigyelünk a másikra. A halottak napjával kezdődik, és karácsony a csúcspontja ennek az időszaknak, amikor van lehetőségünk elmondani, megvallani, hogy mi a mi reménységünk. Hogy ez a mi reménységünk, ez más, mint a világ reménysége. Hogy a mi hitünk középpontjában ki áll. Bátor kiállásra van szükség ezekben az időkben. Amiután lehet, hogy azt mondjuk, hogy túl vagyok rajta, de enélkül, a bátor kiállás nélkül nem lesz megújulás. Márpedig erre van szüksége ennek a világnak. Enélkül a falak repedezni kezdenek, és ránk hullanak. Kell a hit. És a hitünk melletti szilárd kiállás, félelemmel és rettegéssel, de az Isten munkájában. Erre segítsen bennünket a mi Urunk. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hálát adunk neked ezért a templomért. Köszönjük, hogy ezek között a falak közt hallhatjuk, hallgathatjuk a te igédet. És innen indulhatunk tovább, hogy építsük azt a templomot, amely nem látható kövekből áll, hanem mindazokból, akik hisznek Jézus Krisztusban, ami Urunkban és megváltónkban. Kérünk, Te munkálkodj rajtunk és általunk, hogyha mi félelemmel és rettegéssel munkáljuk is üdvösségünket, de mégis bátran és határozottan tudjuk megszólaltatni az evangélium öröm üzenetét mindazok számára, akik várják ezt. Kérünk Téged, hogy Te adj ebben nekünk bátorságot és erős hitet. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.